Üdvözlöm a kemény magot. Az EA-n is megedződtek már. Volt egyébként 50 pont fölött az EA is. Az alap, amit ugye kiadtunk, arra ráfért az összes megoldás 50 pontért. A bónusz plusz nem tudta senki megcsinálni, a többit egyébként sokan kirázták a kis ujjukból. Néhány előadással korábban 200 jelest ígértem, hát még nem tartunk ott, de ugye 300-an el se jöttek, és akik még egyest kaptak, azok még a marsalbotot a táskájukba hordozzák, tehát ők még reménykedhetnek egy ötösben. Tehát szerintem bőven túl fogjuk teljesíteni azt a 200-os célszámot. Hányan érintettek, hányan jönnek pénteken? Jó. Írják föl a nevüket egy lapra. Amikor ma fölírták, akkor elmondom, hogy miért. De addig nem kötelező felírni, de nem tudom, van lapja? Akkor kinek van? Jó. Tehát egy lapra. Jó, hát mi meg akkor folytassuk GPGPU programozást. Ugye az a rész maradt még hátra, amit a nem grafikus programozóknak szántak elsősorban. Ugye az első ilyen a CUDA volt, Compute Unified Device Architecture az NVIDIA-tól, aztán a fő ellenlábas megpróbált fölzárkózni. Ugye aki első valamiben, azt nagyon nehéz utána legyőzni. Ugye az ellenlábas ezt az OpenCL-t, sok hibás próbálkozás után ezt az OpenCL találta ki, ami úgymond annyival jobb, mint a CUDA, hogy a CUDA az csak NVIDIA processzorokra lett kitalálva, az OpenCL meg más hardverekre is, tehát akármilyen GPU-ra, sőt az ígéret szerint még SSR-re is, meg CPU gridre, meg különböző párhuzamos rendszerekre. Persze, ugye kicsit nevetséges ez a marketing, amikor ez először kijött, akkor érdekes módon implementáció csak arra az egy hardware-re volt, ami aznak a cégnek a saját GPU-ja, de persze ígérgetni lehet, és azóta egyébként sok minden meg is jelent. A kettő között egyébként a nagy különbség nincsen, én itt CUDA-t fogok mutatni, persze mindent egész másképpen hívnak, de hát attól még ugye ugyanarról a dologról van szó, ugye a hardware az ugyanaz. Nagy vonalakban már múltkor is végigmentünk rajta, tehát ez a GPU-nak egy olyan programozói interfésze, olyan programozói képe, amely eltakarja a fix csővezeték elemeket, nem programozható elemeket, tehát itt nem is férünk hozzá a vágóegységhez, rasterizálni se tudunk, az interpoláció, ugye homogénális interpoláció sem működik, nincs Z-buffer, nincsen rastertár, alpha blending, ezek mind-mind ugye takarva vannak előttünk. Amit látunk, azok a programozható processzorok, akik egy grafikus alkalmazásban, ugye vertex shader, geometry shader vagy pixel shader szinten funkcionálnának. Ezeket a processzorokat programozhatjuk, és a processzorok globális memórián keresztül kommunikálhatnak egymással. Egyébként tehát grafikus alkalmazás szempontjából azért nagy fájdalom, hogy nem érjük el a grafikus beépített hardvert, kivéve a textúra szűrést, az az egyetlen kivétel. Például nem érjük el a raster tárat se, ezért ebben az alkalmazásban közvetlenül nem lehet képet létrehozni, csak ilyen trükkös, hátulról jövő módon, mégpedig úgy, hogy kiszámolunk egy képet, azt berakjuk a memóriába, CUDA-ból visszaváltunk OpenGL-be, és az OpenGL-be azt mondjuk, hogy azt a textúrát, ami már a memóriában benne van, az használd egy téglalap feltextúrázásához. De közvetlenül a dolog nem megy. Na, akkor mit lát egy CUDA programozó? Ugye multiprocesszorokat lát elvileg, egy multiprocesszor pedig skalár processzoroknak a gyűjteménye, ugye múltkor tipikus számokat mondtam, persze ezek a számok változhatnak, egy multiprocesszorban például M egyenlő 8 darab skalár processzor van, amely skalár processzorok közösen birtokolnak egy utasítás, értelmező és végrehajtó egységet. Ez azt jelenti, hogy ezek a skalár processzorok minden pillanatban ugyanazt a gépi utasítást tudják csak megcsinálni. Nincsen jobbra meg balra témfergés, amit az egyes kalálprocesszor csinál, azt tudja a kettes, hármas, négyes, és így tovább. Ugye ez azt jelenti, hogy ugyan a multiprocesszorok is ugyanazt a programot hajtják végre, a egy multiprocesszoron belül is kalálprocesszorok mindig ugyanazt a gépi utasítást hajtják végre, tehát hogyha valamilyen adatfüggő elágazáshoz ér a végrehajtás, akkor nem engedheti meg, hogy az egyik kalálprocesszor jobbra menjen, a másik pedig balra, hanem ugye akkor ebben az esetben mind a két szálat végre kell hajtani, csak le kell tiltani a regiszterírást azokon az ágakon, amelyek nem érvényes ágak egy adott adat esetén. Ugye ez azt jelenti, hogy nekünk nem kell ezzel az úgynevezett SIMD, ugye Single Instruction Multiple Data jellegű utasítás végrehajtással foglalkozni programozói szinten, tehát mi tekinthetjük úgy, mintha az összes kalálprocesszor függetlenül dolgozna, na de azért a teljesítmény jelentősen leromlik abban az esetben, hogyha ezt a SIMD elvet nem sikerül betartani. A párhuzamosan futó szálaknak azt a csoportját, amit így SIMD elven, tehát gépi utasításokra ugyanolyan módon hajt végre a hardware, warpnak vagy nyüstnek nevezünk. Az ember azt gondolná, hogy akkor a nyüst méret M, azaz 8, ugye múltkor mondtam, hogy ez csak nagyjából találja el a korrekt eredményt, általában ennek többszörösét, mondjuk négyszeresét veszik, és ugye 32 szálat hajt végre a hardware egyszerre, azért, mert ugye egy utasítás kód fölhozatala a memóriából körülbelül annyi ideig tart, mint 4 utasításnak a végrehajtása, tehát egy skalár processzor önmagában is 4 szálat futtat párhuzamosan, úgyhogy ugyanazt a gépi utasítást gyorsan mind a 4 szálra megcsinálja. Hogyha a számolásba tovább megyünk, ugye akkor a tipikus warp méret 32, akkor azt gondolnánk, hogy akkor egy multiprocesszorra mondjuk 32 párhuzamos szálat érdemes rábízni. Hát ez is csak nagyjából találja el a valóságot, mert érdemes ennél többet, mondjuk 64-et vagy akár 256-ot is, nyilván a warp méretnek valahány egész számú többszörösét azért, mert hogyha a végrehajtás egy warpnál megakad, például azért, mert a programnak globális memória, ezen globális memóriához kell fordulnia valamilyen adatér, akkor ugye az lassú a végrehajtáshoz képest, akkor egy belső hardware ütemező kiütemezi ezt a warpot, és akkor futhat olyan, aki futásra kész. Ugye operációs rendszerekben tanultak olyanokat, hogy a taskok párhuzamosan futnak, ugye operációs rendszer ütemezi őket, és hogyha valamelyik task mondjuk disk vár, swap vagy bármilyen ok miatt, akkor az operációs rendszer kiütemezi őt, és csak akkor kerül vissza az ütemezésbe, amikor a diszkről mondjuk az adat megérkezett. Valami nagyon hasonló történik itt, de utasítás szinten. És nincs is operációs rendszer az egész körül, hanem a hardware, ha úgy tetszik, mikroprogramozottan megvalósítja ezt az ütemezési dolgot. Még egy csavarintás, akkor ezek után azt gondolnánk, hogy érdemes egy multiprocesszorra minél több és több szálat rányomkodni, hogy mindig legyen futásra kész. Na ez sem igaz. Van egy optimum, és programtól függő optimum, ugyanis hogyan történik a váltás? Hát egyszerűen úgy történik, hogy minden skalár processzorban van egy rakás regiszter, egy szálhoz tartozik a regisztereknek egy kis részhalmaza. A váltás, hogy akkor most másik threadet kell ugyanennek a skalár processzornak végrehajtani, a hardware szinten annyi, hogy akkor a regiszter kezdőcímét arrébb toljuk. Ami azt jelenti, hogyha egy skalár processzorhoz sok szál tartozik, akkor egy szálra nagyon kevés regiszterterület jut, ha viszont kevés regiszterterület jut, akkor kénytelen a lokális változóit az a szál a globális memóriába tartani, ami viszont nagyon lassú hozzáférés. Ugye ezek után el lehet képzelni, hogy hány multiprocesszoron és egy multiprocesszoron hány szálat érdemes elindítani, ez a fekete mágiának a vadászterülete, Nyilván vannak profilerek, amiket le kell futtatni egy adott programnál, és az megmondja, hogy mi a szűk keresztmetszet. Ugye amikor shader programozunk, akkor ezt az egészet a shader API leveszi a vállunkról. De itt mindennel nekünk kell megküzdeni. Viszont cserébe abszolút felhatalmazást kapunk, hogy hogyan tereljük a különböző processzorokat, és azok hogyan kommunikálnak egymással. És semmiféle olyan korlát nincsen, mint a shader API-nál, hogy egy vertex shader egy csúcspontot kap, és egy csúcspontot generál eredményképpen, egy pixel shader egy pixel adatait kap, és egy szint állíthat elő, de már nem ugorhat rá másik pixelre. Ezek a korlátok ugye abszolút nem is léteznek itt. Jó, hát akkor írjuk meg az első CUDA programunkat, ezt szokták ugye Hello CUDA-nak nevezni, két jó nagy méretű, hát jó számolom 100 000 méretű vektort össze fogunk adni párhuzamosan, azaz minden elemet egy másik szál fog összegezni. A shader API-ban láttuk azt, hogy igazából több programot írunk, egyet a CPU-nak, egyet a vertex shadernek, egyet a geometry shadernek, egyet pedig a pixel shadernek, ugye a CPU-nak tipikusan C++-ban, vagy más programozási nyelven, a shadereknek meg tipikusan GLSL-ben, de hát ugye arra is vannak más programozási nyelvek. És hát ezeket akár külön fájlokba is el lehet helyezni, és külön fordítóval kell lefordítani. Most a CUDA ezt a programozónak úgymond könnyebben átlátható legyen, ezt összemossa. Igazából egyetlen egy fájlba berakhatok mindent, összekeverhetem a különböző processzorokon futó dolgokat, és mindent ugye C-ben vagy C++-ban lehet leírni. Tehát ebben a fájlban benne van a GPU-n futó program, és benne van a CPU-n futó program is. Természetesen a nyelvet, mondjuk a C-t, ebben a C++-t ebben az esetben ki kell egészíteni olyan extra dolgokkal, ami alapján egy előfeldolgozó egység, hívjuk CUDA fordítónak, végigmegy ezen a szövegen, és szétválogatja a CPU-nak szóló valódi C++ nyelvű programot, és a GPU-nak szóló valódi CUDA nyelvű programot, és ezt külön-külön lefordítja. De ezekkel már nekünk foglalkozni nem kell, tehát ez automatikus. Tehát csak azzal kell törődni, hogy mik azok az extra szimbólumok, ami alapján a válogatás megtörténik. Na nézzük akkor szépen végig, hogy hogy megy egy ilyen program. Tehát N 100 000, ez lesz az elemeknek a száma. Mivel majd másolgatni fogok a GPU-ról a CPU-ra, ez az N byte vagy NB jó lesz arra, hogy megmondja, hogy hány byte-nyi területről van szó, tehát 100 000 × 4, hogy a floatok a tömbelemek. Ugye két tömböt kell összeadni, az A-t meg a B-t, mind a kettő N-elemű, és az eredmény is egy N-elemű C-tömb lesz, amit ugye a CPU-n fogunk majd kitölteni, az A-t és a B-t, ugye a GPU fogja összeadni, és akkor az eredményt pedig majd vissza fogjuk másolni a CPU-ra. Tehát lesz a CPU-n 3 tömbünk. Ugye azért, hogy világos legyen, hogy melyik adat hol van, belekódoltam a névbe. Ugye ez egy jó dolog, hogy valahogy utalni, mert akkor Most keverednek az adatok, hogy nehogy olyan adatokkal dolgozunk, ami nincs is ott. Tehát ezek a CPU-n foglalódnak le. Ugye ez egy CPU program. Main, itt indulunk. Hát nyilván az A-t, meg a A-CPU-t, meg a B-CPU-t valahogy föl kell tölteni. Ez nem érdekes, hogy azt a két vektort fogjuk összeadni. De a GPU fogja összeadni, tehát akkor ezeket a tömböket a létrehozásuk után át kell vinni a GPU memóriájába, tehát először is helyet kell ott foglalni. Hát erre szolgálnak CUDA utasítások, ezt nem emlegettem, de nyilván úgy kell indulni, hogy include CUDA.h. Ugye a CUDA mallok a hajdan jól megismert mallok függvénynek a CUDA változata, ez allokál memória területet, ugye byte-ban kell megmondani, hogy mennyit, és hát nem a visszatérés értékében is jelz valamit, de hogy nem a visszatérési értékében adja meg a címet, ahonnan kezdve ez a memória terület rendelkezésre áll, hanem ugye cím szerint át kell adni egy változót, ami egy cím lesz, na de olyan cím lesz, ami a GPU memória területére vonatkozik. Tehát ezzel az A GPU-val igen illetlen dolog bármit is kezdeni a CPU-n. Tehát azt mondom, hogy csillag AGPU egyenlő áram, akkor garantált, hogy elszáll az egész. Mert ugye az AGPU egy olyan címet jelent, ami nem a CPU memória területére vonatkozik. Tehát lefoglalunk ennyi 400 ezer bájtot az A tömb számára a GPU-n, meg a B tömb számára, meg a C tömb számára is. És akkor az A meg a B tömböt föl kell tölteni a CPU oldaláról, hát memcpy, ugyanaz, mint a klasszikus C, kicsit módosítva, ugye odaírjuk, hogy CUDA memcpy, még azt is örökölte, hogy innen ide, tehát ugye hátulról előre kell másolni, a cél van a első paraméter helyén, és a forrás a második paraméter helyén, tehát ugye ez az ACPU tömbről másol a G, az AGPU tömbbe, a GPU memória területébe NB bájtot, és itt még azt is megmondjuk, hogy akkor melyik címet milyen címtartományban kell értelmezni, tehát CUDA memcpy host to device, tehát a CPU-ról a GPU-ra másolunk. És ugyanezt játsszuk el a B tömbre is. Jó, most már mind a két tömb ott van a GPU memóriájában. És a C-nek, a C-ben nem másoltunk semmit, ugye az lesz az eredménytömb, a C-nek lefoglaltuk a helyet. Na akkor most már ugye, türelmetlenek vagyunk, össze akarjuk adni a GPU segítségével. Ez lesz az add vektor GPU függvény, egy szál, amit persze nem egy példányban, hanem annyi példányban fogok elindítani, ahány eleme van ennek a tömbnek. Na ez az add vektor GPU itt van, úgy néz ki, mint egy C függvény, de elé írtam azt, hogy globál. Ugye az int main előtt nincs semmi. Ugye emlegettem azt, hogy kiegészítő nyelvi elemek vannak, ami alapján egy előfordító szétdobálja a programokat a CPU-nak, meg a GPU-nak. Tehát ez alapján dolgozik, hogyha azt írtam oda, hogy globál, ez azt jelenti, hogy ez a függvény a GPU-n fog futni, viszont meghívhatom a CPU oldaláról is, meg a GPU oldaláról is. Hogyha az lenne ott, hogy device, hogy csak a GPU-ról lehetne meghívni, hogy meg az lenne, hogy host, vagy nincs ott semmi, mint az int main, akkor pedig csak a CPU-ról lehet meghívni, és a CPU-n fut. Tehát ezt az add vektor GPU-t fogom meghívni, aminek átadom akkor a GPU címterületén az eredménytömbnek a kezdőcímét, és a két forrástömbnek a kezdőcímét, meg azt is, hogy hány elem, azt mindjárt látjuk, hogy miért van szükség rá, ugye hány elem összeadásáról van szó, mekkora ez a tömb. Na de, ezt a függvényt nem egyszer indítjuk el, hanem minden számra külön, minden szálra külön, amit ugye két ez a kisebb, három nagyobb jelek közé berakott két másik számmal lehet vezérelni. Ugye ez azt mondja meg, hogy egy multiprocesszoron hány szál induljon, a másik szám pedig azt mondja meg, hogy hány multiprocesszoron ossza szét ezt az egészet. Ugye ez persze jóval nagyobb is lehet, mint a tényleges multiprocesszoroknak a száma, mert hogyha, mit tudom én, 10.000 multiprocesszoron szeretnék futtatni, de csak 500 van, akkor persze szekvenciálisan egymás után ezt megcsinálja. Jó? És akkor hát griddimszer, blockdim számú szál indul el, akkor ugye visszatérve az adott feladathoz N 100.000 szálat szeretnék elindítani. Ugye egy multiprocesszoron a warp-nak célszerű valahány egész számú többszörösét, mondjuk 256-ot elindítani. Akkor az ember azt gondolná, hogy akkor a másik, a grid dim, az n per 256 lesz, mert ugye a kettő szorzatának kéne ennek lennie. Ez majdnem így van, de ugye abban az esetben, hogyha az n nem a 256-nak egész számú többszöröse, akkor fölfelé kell kerekíteni. Hát a fölfelé kerekítés meg úgy történhet meg, hogy blockdim mínusz egyet hozzáadunk, még mielőtt elosztjuk blockdimmel, azaz 256-tal. Tehát ez azt jelenti, hogy ha nem 256-tal osztható a tömméret, akkor lesznek felesleges szálak is. Ugye, mert 256 párhuzamos szál indul mindig, vannak többszörösen. Jó, elindult. Itt az add vektor. Ő már a GPU-n fut, megkapja a GPU címtartománybeli értékeket, és akkor össze kell adnia egy szálnak az i-edik elemet. Nyilván annak semmi értelme nem volna, hogy mindenki a nullásat adná össze. ugye, mert az felesleges 100 000-szer összeadni, ugyanaz az eredmény, hogy egyszer adná össze. Tehát minden szálnak tudnia kéne azt, hogy ő most melyik indexel, melyik tömbelemmel kell, hogy foglalatoskodjon. És ez automatikusan kiderül. Nem tudom, hogy jó-e az analógia, nekem erről az jut eszembe, hogy például C++-ú meg objektumorientált nyelveknél, ugye minden objektumnak van egy diszpointere, ami megmondja, hogy ő maga kicsoda. Hasonlóképpen minden szálnak van egy azonosítója, nevezetesen, hogy ő az adott multiprocesszoron hányadik futószál, és hányadik blokként lett elindítva. Tehát ezt a két számot megkapja. Ugye ez a thread index azt mondja meg, hogy ő hányadik szál az adott multiprocesszoron, ez a block index pedig, hogy akkor hányadik multiprocesszor, hányadik blokkon fut ez a konkrét szál, és akkor ebből a kettőből lehet egy egyértelmű azonosítót rendelni minden számhoz, ami akkor ezek után ugye nullától megy n-ig, vagy még n fölé is, hogyha az n az nem 256-nak a többszöröse. Ugye ez a block dim, pedig hát mi esetünkben, mert így adtuk át 256. Most az kicsit söpörjük szőnyeg alá, hogy itt ezek skalárok, itt pedig úgy is hivatkozhatok rájuk, mint VEC3-ak, tehát ezeknek külön x, y, z mezőjük van, ami egyébként nagyon hasznos lesz, amikor valami rácson szeretnénk valamilyen műveletet végrehajtani. Most ez a trivialitásnak az elbonyolítása, tehát ez mindenhova a pont x-et írtam, tehát tekintsük úgy ezeket az indexeket, mint tényleg skalárok. Jó, ugye mindenki látja, hogy akkor a thread indexhez hozzáadjuk a blockdim 256-szor azt, hogy hány blokkot indítottam el, hányadik blokkban fut, ez az i tényleg a szálakra 0, 1, 2, stb. Értékeket fölvesz, és akkor az i alapján melyik értéket adja össze ez a konkrét szál? Hát az i-ediket, a i meg b egyenlő c-i, ez a fantasztikus művelet, amit egy szál megcsinál. De arról se szabad elfeledkezni, hogy adott esetben több szálat kellett elindítanunk, mert a n nem egész számú többszöröse a 256-nak, aminek nincsen memóriája, nem foglaltunk le memóriát, csak nb-t, ezért az if i kisebb, mint n, az vigyázza, hogy ne címezzük túl a tömbünket, mert akkor nyilván földobja a talpát. Jó? Lefut legalább 100 000 példányban. Az eredmény a C GPU címen, a GPU címtartományban megtalálható. CUDA memcopy, most visszafelé, ugye device to host, tehát a C GPU címről, GPU címtartomány, CCPU címre, CPU címtartomány, átmásolódik 400 000 byte, és akkor gyönyörködhetünk az eredménybe, ha meguntuk a gyönyörködést, akkor CUDA free-vel ezeket a tömböket felszabadítjuk. Jó? Világos. Aki ezt megérti, az nem nehéz megérteni, akkor ezzel a sémával gyakorlatilag akármilyen dolgot tud párhuzamosítani. Nézzünk egy nem sokkal bonyolultabb programozási feladatot, de olyan feladatot, aminek azért már értelme is van, mert hát azért két tömböt összeadni párhuzamos hardveren nem akkora kihívás. Ez a hőegyenlet vagy diffúziós egyenletnek a megoldása. Lesz, mindjárt elmondom, hogy mi az, hogy diffúziós egyenlet, hát aztán a program meg tényleg pár sorral elintézhető lesz. Ez egy nagyon alapvető egyenlet és egy olyan dolog, ami az életünk minden területén előjön. Ugye például a hő áramlás meghatározásánál is, tehát arra vagyok kíváncsi, hogy itt a terem különböző pontjain hány fokos a levegő, figyelembe véve, hogy a falak mondjuk hány fokosak és hová helyeztünk el radiátorokat, amikről megint tudom, hogy hány fokosak, és akkor a kettő között ugye hogyan alakul ki a hőmérséklet, és hogyan változik, hogyha például kikapcsolom a radiátort, vagy egy új radiátort helyezek el. De ugyanez az elv, ugyanez a diffúziós egyenlet uralkodik akkor is, amikor azt a kérdést teszem föl, hogy a különböző anyagok, tápanyagok, gyógyszer vagy bármi hogyan vándorol a testben. Mert azt is diffúzió. Sőt, hogy aktuálisak legyünk, hogy a népvándorlás, migráció, az is egy ilyen diffúziós egyenlettel megközelíthető. Minden diffúzió, vagy a tüntikézésnél, ugye hogyan vonul a tömeg, az is diffúziós egyenlettel leírható. Tehát minden olyan jelenség, diffúzió, amikor valamilyen különbség áramlást indít el, és az az áramlás megpróbálja kiegyenlíteni a különbséget. Ez akkor diffúzióhoz vezet. Nem biztos, hogy ki tudja. Ugye van egy 100 fokos radiátorom, meg 0 fokos falam, akkor, és a 100 fokos radiátorom mindig 100 fokos lesz a fal, meg mindig 0 fokos lesz, akkor ezek nem fogják kiegyenlíteni egymást, de a köztük levő levegő, vagy bármi, ami kettejük között van, az szépen simán fog változni. És hogyha változtattam az időben ugye ezeket a peremfeltételeket, akkor a közepe is ennek megfelelően halad tovább. Na, hogy gyorsan rakjuk össze ezt az egyenletet. Nézzük meg, hogy energia áramlik. Most ezt két dimenzióba fogjuk megcsinálni, házi feladat három dimenzióba, hát nyilván az ét hozzá kell tenni mindenhez. Energia áramlik, hőenergia áramlik egy kis térfogatú, dx-dy térfogatú cellába, tehát ennek a vízszintes mérete dx függőleges mérete dy, és az energia áramnak a fluxusa pedig ebben az irányban fxx, tehát itt az x pontban, itt pedig kicsit arrébb, ugye delta x-el lépünk jobbra, pedig fx plusz delta x. Ugye ez fluxus, tehát egy egységnyi területen, egységnyi idő alatt átlépő energiát mutatja, tehát akkor ezen a felületen, amin a felületnek a nagysága éppen delta y, ezen a felületen delta t idő alatt fx-szer delta y-szor delta t energia, hőenergia lép be, itt pedig fx plusz delta x-szer delta y-szor delta t lép ki. Jó? Mennyi marad? Hát a kettő különbsége. Nézzük, hogy mennyi lépett be, abból kivonjuk azt, hogy mennyi lépett ki, ugye ez lesz a nettó energiaváltozás, és hogyha arra vagyok kíváncsi, hogy akkor egy egységnyi térfogatú cella, egységnyi idő alatt mennyire változtatta meg az energiáját, akkor ezt el kell osztani a térfogattal meg az idővel. Ugye látszik, hogy rögtön egyszerűsíteni lehet a delta y-szor delta t-vel, és ami meg marad benne, az majdnem az fx-nek a x szerinti deriváltja, azért majdnem, mert ugye a deriválásnál elől kellene, hogy álljon az fx plusz delta x, itt meg ugye hátul áll, tehát a mínusz előjelet bele kell tenni. Jó, tehát így változik az energia, amit ez a térfogat elem, egy egységnyi térfogat nyi anyag tárol, de nekünk nem az ott tárolt energiára van szükségünk, hanem a hőmérsékletre, ugye a kettő az arányban van egymással, ugye ezt az arányt ugye a hőkapacitás határozza meg, ugye nyilván vannak olyan anyagok, amihez nagyon sok energia kell, hogy a hőmérséklete egy fokkal emelkedjen, és vannak olyan anyagok, ahol viszont ez kevesebb energiával megtehető, tehát ez a K arányossági tényező ezt a dolgot fejezi ki. Tehát energia, hőmérséklet emelkedés milyen kapcsolatban van egymással. Ugye idáig föltételeztük, hogy ez az egész, ez az X-tengely irányába megy, hát nem feltétlenül áramlás minden irányban történhet, akkor az áramlás bontsuk föl két komponensre, egy X irányúra, meg egy Y irányúra, ez mindig megtehető, és akkor nyilván az energiaváltozás az X irányú fluxusból eredő, meg az Y irányú fluxusból eredő energiaváltozás, a K meg továbbra is megmondja az arányosságával, hogy akkor mi a hőmérsékletváltozás, ugye egység idő alatt. Ezt egyébként szépen ki lehet fejezni ezzel a nabla szimbólummal. Ugye mindenki ismeri ezt a nabla szimbólumot? Tegye fel a kezét, aki ismeri és tudja, hogy kell, remek. Tehát úgy kell dolgozni vele, mint bár egy szimbólum, mint hogy egy vektor volna, tehát az összes vektor műveletre. Tehát itt például ugye ez a divergencia, ugye divergenciát meg úgy számolunk, hogy a parciális deriváltakat mint skalár szorzás összeszorozzuk a F fluxus X és Y koordinátákkal megadott fluxus vektorral, és skalári szorzás az úgy történik, hogy X az X-el, meg Y az Y-nel, és összeadjuk, és hát tényleg az. Jó, lépjünk tovább. Tehát ugye idáig arról volt szó, hogy ha áramlás van, akkor az hőmérséklet változáshoz vezet. akkor most folytassuk azzal, hogy na jó, de mitől van áramlás? Hát azért van áramlás, mert hőmérséklet különbség merül föl. Ugye télen kinyitjuk az ablakot, akkor a meleg megy ki, nem a hideg jön be, tehát az áramlás mindig a nagyobb hőmérséklettől az alacsonyabb hőmérséklet felé tart, és mégpedig ugye annál nagyobb az áramlás, minél nagyobb a különbség, tehát igazából a fluxus az a hőmérséklet deriváltjával egy adott irányban, ha pedig ugye vektormennyiség, akkor a hőmérséklet gradiensével határozható meg. Jó? Ugye ezt is szépen nabla operátorra föl lehet írni. Ugye itt is van egy arányossági tényező, mert ugye nagy melegben vagy nagy hidegben sokkal kényelmesebb megfogni egy fadarabot, vagy egy szörmét, vagy valamit, mint egy vasdarabot, mert ugye annak sokkal nagyobb a hővezetési képessége. Ezek után, hogyha én megfogom, akkor a környékről még egy csomó kvázi hideget vagy meleget gyorsan oda tud szállítani, tehát az én kezem vagy ráfagy a vasra, vagy pedig ráég. Ezzel szemben a hőszigetelő anyagoknál, mint a fánál, ugye ez nem következik be, mert egységnyi idő alatt nem tud olyan sok energia oda jutni. Ez a ró hővezetési tényező, amit figyelembe kell venni. Akkor célban vagyunk, csak össze kell rakni a kettőt. Ugye az előbb levezettük azt, hogy a hőmérsékleti változási sebesség az ugye a fluxus deriváltja x szerint, meg y szerint is összegzünk, ugye ezt hívtuk divergenciának. Aztán most hozzátettük, hogy ez a fluxus, ez igazából a hőmérsékletnek az x szerinti deriváltja, hát akkor ugye a fluxus a t-nek az x szerinti deriváltja, amit még egyszer deriválni kell, ez összességében a hőmérsékletnek a második deriváltja lesz, és ugyanúgy az y irányú fluxusnál is a hőmérséklet y szerinti második deriváltja lesz. És a két anyagjellemzőt, ugye a hőkapacitás meg a hővezetési tényezőt vonjuk össze, a két mínusz előjel szépen kioltja egymást, vonjuk össze egy diffúziós együtthatóvá GV, és ez már akkor meg is adja nekünk, amit szeretnénk, a diffúziós vagy a hővezetési egyenletet. Ugye ez kapcsolatot teremt a hőmérséklet változási sebesség, és a hőmérséklet térváltozók szerinti második deriváltja között. Ez második derivált, úgy is hívják, hogy Laplace operátor. Na, hát itt az egyenlet, ezt kell megoldani. Ugye ezek függvények, a hőmérséklet az egy függvény, ami különböző pontokban és különböző időpillanatokban érvényes. Ugye a függvényeket véges adattak kell tárolni, mert nekem csak véges adatom van a számítógép memóriájába, ezért diszkretizálunk. Egyik diszkretizálási séma, úgynevezett Euler séma úgy néz ki, hogy fölveszek egy szabályos rácsot, például a szobában 10 centinként egy mintavételi pontot definiálunk, és a időt is diszkretizáljuk, tehát azt mondjuk, hogy csak szekundumonként érdekel minket a hőmérséklet, és ha megvan egy időpillanatban az összes pont, összes ilyen mintapontnak a hőmérséklete, akkor arra fogom kiegyezni a dolgot, hogy mennyiben változik ez az egész egy szekundummal később, és akkor ezt fogom iterálgatni addig, amíg minden pontnak az időfüggvénye elő nem áll. Tehát az alapfeladat a következő: T időpillanatban minden ilyen mintavételi pontban, XY pontban tudom a hőmérsékletet, ebből kellene kitalálni, hogy delta T-vel később, ugyanezekben a rácspontokban mi lesz az új hőmérséklet. Az egyenlet, ami a kapcsolatot megteremti, ugye a diffúziós egyenlet, amit szépen fölírtunk. Igen ám, de diszkretizáltuk az időt is, meg a teret is, ezeket a deriváltakat meg valahogy ki kell számolni. Hát a deriváltakat is diszkretizáljuk, tehát a differenciál hányadosokból differenciál hányadosokat képzünk. Ugye az idő szerinti, a hőmérséklet idő szerinti deriváltja, akkor T plusz delta T-ben érvényes hőmérsékletből kivonjuk ugyanazon a ponton a T pillanatban érvényes hőmérsékletet, és elosztjuk a kettő közötti időlépéssel. Jó, ez. Hát itt a T hőmérsékletnek az x koordináta szerinti második deriváltra van szükség, ugye második derivált, tehát a második derivált az első deriváltnak a deriváltja. Tehát, hogyha van t veszünk, első deriváltunk, a x plusz delta x per 2 helyen, meg első deriváltunk létezik az x mínusz delta x per 2 helyen, akkor ugye a második derivált az úgy néz ki, hogy képezzük a különbséget, és elosztjuk azzal a távolsággal, hogy az x-ben ugye mennyivel léptünk arrébb, hát mínusz delta x per 2-től plusz delta x per 2-ig éppen delta x a távolság. Tehát ez a második derivált, ha már az első deriváltunk megvan. Az első deriváltat pedig ugyanígy számoljuk, tehát x plusz delta x per 2 helyen kéne az első derivált, hát akkor megnézzük, hogy x plusz delta x-en ez hogy néz ki, kivonjuk belőle az x helyen, mi az érték, és akkor elosztjuk a delta x-el, ugye ez a deriváltnak a differencia hányadossal történő közelítése, és ugyanez az x mínusz delta x per 2 helyen, csak itt a tx-ből tx mínusz delta x-et kell kivonni. Akkor összerakom, ugye látszik, hogy a tx plusz delta x az pozitív előjellel, a tx mínusz delta x az is pozitív előjellel jön elő, mert ez is mínusz, meg ez is mínusz, és lesz belőle kétszer mínusz tx, tehát most összerakva a első deriváltból a második deriváltot, ez a második derivált ezzel a szép kifejezéssel lesz azonosítható. Egyébként ugyanaz a Pascal háromszög séma jön elő, mint a x plusz y a négyzetnél. Ugye az is ilyen, x mínusz y a négyzetnél. Jó? És akkor diszkretizáltuk a bal oldalt is, meg diszkretizáltuk a jobb oldalt is. Most már csak olyan adatok szerepelnek az egyenlet két oldalán, ami meg is van. T időpillanatban, a rácspontokban, amik ugye delta x, tehát a delta y-ként követik egymást, mi a hőmérséklet. Ugye ebben az egészben, ami a T plusz delta T-re vonatkozik, ez az egy darab érték, az összes többi az a T időpillanatra vonatkozik, tehát rendezzük át ezt az egyenletet úgy, hogy a x plusz y helyen a T plusz delta t időpillanatban érvényes hőmérséklet legyen a bal oldalon, mindenki meg átmegy a jobb oldalra, így, tehát ugye megszoroztam delta t-vel mind a kettőt, és mind a két oldalra hozzáadtam ezt az x, y, t-t, és akkor már is kifejeztem a delta t-vel későbbi állapotot a jelenlegi állapotból. Tehát, hogy egy adott x, y rácsponton vagyok, t plusz delta t időpillanatban, akkor az itteni hőmérsékletet úgy kell megkapni, hogy akkor visszamegyünk egy lépéssel, megnézem ott mi a hőmérséklet, és hozzáadom ezeket, amely a környéken levő hőmérsékleteknek, a környéken levő, de korábbi időpillanatban érvényes hőmérsékleteknek a súlyozott összege. Tehát például, hogyha de x-ben lépek egyet jobbra, ugye, akkor annak mi lesz a súlya? G osztva delta x négyzet szorozva delta t-vel. Ugye a saját magának is lesz valami súlya, a g-szer 2 osztva delta x négyzet szer delta t-vel, meg ugye a y szerint is előjön egy ugyanilyen tag. Tehát gyakorlatilag a környezetét kellene nézni ennek az adott pixelnek, igen, hívják ezt pixelnek is, tehát rácspontnak, és a környezetben levő értékekből egy súlyozott összeget kell képezni. Egyébként ezt úgy hívtuk, hogy konvolúció. Tehát ez egy egyszerű konvolúció az időlépésnek a megvalósítása. Programozzuk le. Most 512x512-es rácsunk van a szobára. Itt fölvettem megint az NB-t, hogy hány byte-ból áll ez az egész. Most kétdimenziós tömbön van. Ugye a CPU-n fogjuk majd inicializálni ezt az egészet, amely ugye akkor floatokat tartalmaz. A kezdetben mi a hőmérséklet a különböző rácspontokban, és ugye a peremfeltételeket is meg kell adni. Tehát ugye elképzelhető, hogy a szobának vannak olyan részei, amikor a hőmérséklet változhat, és vannak olyan részei, amikor a hőmérséklet kőbe van vésve, mert ez egy radiátor, aminek be van állítva a hőmérséklet. Ugye az ilyen határfeltételeket két nagy csoportra szokták osztani, úgy hívják, hogy Dirichlet-féle határfeltétel, szóval, hogy megmondom, hogy annak mennyi a hőmérséklete, és akkor ahhoz az algoritmusnak nem szabad nyúlnia, vagy van olyan, hogy Neumann-féle határfeltétel, amikor azt mondjuk, hogy ennek ugyanannyi, mint a szomszédnak, tehát mint hogyha egy mint hogyha egy termoszban lenne az egész, tehát a szélén nincsen semmiféle hővezetés. Most ezt úgy fogjuk elintézni, hogy fölveszek egy ilyen boundary, tehát határfeltétel tömböt, lényegében egy 1-0-ákból álló tömböt, hogyha egy van egy adott rácsponton, akkor az határ, annak a hőmérséklete fix és nem változtathatom, ha pedig nulla, akkor az változtatható, tehát a környezetből, ugye ezzel a ismételt konvolúciós művelettel az algoritmusnak kell kitalálni az idő függvényében, hogy az mennyi is. Jó. Hát akkor main, vagy allokálnom kell a megfelelő tömböket a GPU-n, itt csak fölvesszük ezeket a címeket, ugye pointereknek néznek ki, de ezek igazából nem CPU szintartománybeli pointerek, tehát kezelnem kell innen. Az egész szimulációnak vannak paraméterei, G diffúziós együttható valamilyen koordinátarendszerben, mennyi a rácspontoknak a távolsága X meg Y irányban, mi az időlépés valamilyen mértékegységben, tehát például szekundumban, és hát mi a szimulációs időtartomány, 0-10 szekundum, mert nyilván ugyanannyiba kell lennie a különböző idő mennyiségeknek. Allokálunk a GPU-n két tömböt, ami a hőmérsékletet létrehozza, egy piros tömböt, meg egy kék tömböt. Ugye miért? Mert amikor az idővel lépünk, akkor az új értéket a régi értékekből kell kiszámolni. Ezt nem lehet egy tömbbel megúszni, mert hogyha egy tömbbel dolgoznánk és fölülírnánk ezt az értéket, akkor adott esetben a szomszéd már a megváltoztatott értéket látná. Tehát ugye két tömbet kell mindig alkalmazni, az egyik a T pillanatra vonatkozik, a másik pedig a T plusz delta T pillanatra vonatkozik, az az új érték, ami a régi változatlan hagyása mellett előáll. És akkor, amikor delta T-vel léptettük ezt az egészet, akkor a két tömb persze szerepet cserélhet. Tehát kettőt veszünk föl, ugye a TGPU 1-et, meg TGPU 2-t, ugye a TGPU 1-et nem csak hogy lefoglaljuk, hanem rögtön inicializáljuk is a TCPU-nak megfelelően, amit valahogy kitöltöttem. Ugye a TGPU 2 az az első műveletnek az eredménye lesz, annak csak helyet kell csinálni ugye kudamallokkal. Ugye fölvesszük a határfeltételtömböt, ugye 0-1-eket tartalmaz, és azt inicializáljuk is az adott geometriának megfelelően. Ugye azt is el lehet képzelni, hogy a geometria akármilyen lehet, tehát 512x512 pixelen van, és akkor minden pixelben egy 1-0 elhelyezésével bármilyen bonyolult ilyen széksorokat kialakíthatok, hogy a teremben ugye, hol van éppen a határ. Sőt, ugye azt is bele lehetne ebbe rakni, hogy ott milyen esetleg változó anyag van, tehát hol van levegő, hol van bútor, hol van itt ülő személy, és így tovább. Na most ne bonyolítsuk ezzel. Jó, akkor ugye CUDA memcopy, a GPU-n van minden adat, meg a kiindulási állapot, és akkor for ciklus, delta t-nként nullától a szimulációs ideig végigmegyek, és a TGPU 1 tömbből tekintem régi állapotnak, a TGPU 2-t új állapotnak, ugye ez a BGPU, hogy hol van a határ, ez nem változik, és hát a anyagjellemzők, meg a szimulációs paraméterek sem változnak, de hát a szimulációhoz persze ezek is szükségesek, ezeket átadjuk egy párhuzamos programnak, amit n-szeren párhuzamos darabban, vagy szálként indítjuk el. Tehát minden egyes szál egy rácspontot fog kiszámolni. Jó, és akkor mindjárt rátérek, hogy ezt hogy számoljuk ki. Amikor ez lefut, akkor a TGPU 2 tömbben benne van a delta T-vel későbbi állapot. A következő szimulációnál ez lesz a régi, és akkor a TGPU 2-be kell, TGPU 2 lesz a régi, és a TGPU 1-be kell az új eredményt előállítani, és akkor ez a kettő tömb majd egymásnak adogatja az eredményeket, ezt úgy hívják, hogy pingpongozás. Hát úgy is meg lehetett csinálni, hogy visszamásolom, de hát ez teljesen felesleges. Mindig két szimulációs lépést csinálunk, és akkor mi a cél, mi a forrás, ez egymást váltja. De hogy kell akkor ezt a diffúziós lépést megcsinálni? Így. úgy, mint egy konvolúció. Tehát minden szál egy pontért felelős, egy pontra kiértékeli ennek a jobb oldalát, és beírja az eredménybe. Tehát megkapja a régi hőmérsékletet, elő kell állítani a new, az új hőmérsékletet, ugye egy pontban, megkapja a régi hőmérsékletet az összes pontban, persze a teljes tömböt megkapja, meg ugye ez a teljes tömbnek a kezdő címe, csak ezen teljes tömbnek egyetlen egy elemét fogja ő átírni, mert minden száz sajátot ír. És ugye megkapja azt a tömböt, hogy hol van határfeltétel és hol kell szimulálni, a fizikai méretre vonatkozó paramétereket, diffúziós együtthatót, meg hát az egésznek a méretét. Ugye enszeren szálat indítottam el, egy multiprocesszoron N darab szál indult, és összesen feltételeztem, hogy N az az 512 multiprocesszor van, tehát a thread index és a block index egy az egybe az, hogy mi a adott rácspontnak az XY koordinátája, hogy kivettem belőlük rögtön. Akkor most már a szál tudja, hogy ő melyik rácspontot fogja frissíteni ahhoz, hogy az idő deltatével későbbre lépjen. Ugye ennek az XY koordinátáknak van a kétdimenziós tömbben egy indexe, amit úgy kell kiszámolni, hogy y-szor n meg x, ahol n a tömbnek a lineáris vízszintes mérete. Jó? Ugye ehhez képest, ez a p indexhez képest, vagy xy-hoz képest, majd jobbra kell lépni, ugye itt van a jobbra lépés, itt van a balra lépés, fölfele kell lépni, meg lefele kell lépni. Hát a jobbra lépés az általában x plusz 1, a balra lépés általában x minusz 1, a fölfelé lépés általában y plusz 1, azaz az y-szor n meg x megközelítésben az előző index plusz n, és a lefele lépés meg mínusz n. Általában, de vannak kivételek, nyilván, hogyha az x az nulla, tehát itt vagyunk a szélén, akkor már nincsen baloldali szomszéd, tehát nem szabadna oda kicímezni, mert hát nyilván akkor túloltunk az egészből, és ugyanez van a jobb oldalon, meg az elején, meg a végén, hát itt azzal a trükkel dolgozunk, hogy nem egyet vonunk ki ugye a baloldalból, hanem megnézzük, hogy az x nagyobb-e, mint nulla. Hogyha x nagyobb nulla, akkor az egy, hogyha x nem nagyobb, mint nulla, akkor az nulla. És ugyanígy a végén vagyok-e, akkor tudok jobbra menni, különben, hogy a végén vagyok, akkor nem tudok jobbra menni, különben pedig igen, ha tetején vagyok, akkor nem tudok följebb menni, különben igen, vagy az alján vagyok, akkor nem tudok lejjebb menni, különben pedig igen. Jó? És akkor ugye a formulám megvan, ezt a két második deriváltat kell kiszámolni, megszorozni g-vel, és hozzáadni ugye az előző értékhez. Ugye itt a t második deriváltja, tehát jobbra megyünk, kétszerese a jelenlegi értéknek, balra megyünk, az pozitív előjelet kap, és ugye delta x négyzettel kell osztani. Ugye ez van ott. Jobbra, kétszer a saját, balra delta x négyzettel osztunk. A második derivált y szerint fölfele megyünk, kétszer a saját, lefele megyünk, delta y négyzettel osztunk. És akkor az új érték, hát hogyha nem határon vagyok, tehát a szimulációnak vezérelni kell, akkor a régi érték, meg g-szer a két második derivált szorozva delta t-vel, ugye itt volt a második derivált, azt megszoroztam g-vel meg delta t-vel, és még hozzá kell adni az eredetihez. És ezt ugyanúgy eljátsszuk az y-ra is. Ha pedig határ, akkor nem változtatjuk meg az előző értéket. Jó? Kész. Ugye mikor jó ez? Hát akkor, amikor párhuzamosítani lehet, tehát mondjuk, hogy a 10.000 szálnál kevesebbet tudunk azonosítani, akkor nem tudjuk kiültetni rendesen a GPU-t, akkor malmozni fog. A pillanatra visszamegyek erre a konvolúciós sémára. Tehát azt mondtam, hogy a szálakat úgy érdemes ki, vagy úgy osztottuk ki, hogy az eredményhez, eredmény tömbben minden egyes elemhez tartozik egy szál, amely akkor a forrás tömbből összegyűjti a környékén lévő értékeket, és annak a súlyozott átlagából származtott egy új delta-t-vel később érvényes hőmérsékletet. Ez ilyen konvolúció. Ezt úgy hívják, hogy gyűjtőséma, mert egy szál gyűjtöget egy fix tömbből, ami nem változik, és az eredményét pedig a saját, az ő saját magáltal privátan birtokolt memória helyre írja be. Ez azért jó, mert ilyen esetben a szálak között nincsen írási ütközés. Elvileg ugyanezt úgy is meg lehetne csinálni, és hogyha én CPU-n programoznék, akkor legfeljebb a forciklusok sorrendjében lenne különbség, hogy a szálakat a forráshoz rendeljük hozzá. Ugye egy ilyen forrás akkor ezek után részt vesz ennek a frissítésében, meg a környéken levő értékeknek a frissítésében. Tehát elvileg ezt az értéket szét is szórhatom az ő környezetébe. Az eredmény ugyanaz, de egy GPU vagy párhuzamos megoldásban tragikus megközelítés volna, mert ebben az esetben ugye a szomszédos szálak ugyanazt a memóriát írhatnák, írási ütközés keletkezhet, ami az atomikus műveletek kellenek, van atomikus művelet Kudán, meg lehet csinálni, csak természetesen sokkal kisebb teljesítménnyel, mint hogyha normál írást csinálunk, ugye a normál gyűjtő algoritmusoknál meg ez föl sem merül, mert mindenkinek privát írandó értéke van. Nincs írási ütközés. Jó, mutogatok példákat ezekre, és utána pedig majd átadom a szót az egyik kollégámnak, egy részben ide kapcsolódó téma, a részben pedig a geometriához kapcsolódó téma, amiről ugye a fél év elején szó volt, tehát 3D nyomtatás, alakzatrekonstrukció, stb., hogy halljanak erről is, mert nagyon izgalmas téma, és hát a kedvet kaptak. Tehát előtte még nézzünk egy kis tudományos mérnöki számításokat. Nagyon szeretem ezt a képet egyébként. Itt négy személy van, azért mondom, hogy személy, mert panaszt tettek ellenem, hogy mesztelen lányokat mutogatok. Tehát ezek nem lányok, nem is lehet megállapítani, legfeljebb csak arról, hogy hosszú a hajuk. Azért szeretem ezt a képet egyébként, mert a fizika összes alapegyenlete négy hátra elfér. Alapvető intelligencia teszt hányat ismernek föl belőlük, és hányra tudják legalább nagyjából intuitíve elmondani, hogy az mit mond ki. Ugye ez egyébként ez a részecske fizika, itt a Schrödinger egyenlet, Feynman diagram, Dirac egyenlet, ugye a standard modellben szereplő szimmetria relációk, hát ezt azért mindenki ismeri, klasszikus mechanika, F egyenlő mc rá, ugye a minimális hatás elve, hullámegyenlet, egyébként ez a hullámegyenlet a diffúziós egyenletnek a társa, ugye annyiban különbözik tőle, hogy itt a második derivált van az idő szerint. Ugye a Boltzmann eloszlás, hát ez szerepelt a fél év során, négy Maxwell egyenlet, ez pedig ugye ez az általános relativitás, és speciális relativitásnak a képlete. Azért hoztam ezeket ide, mert hát ezeknek a többsége differenciál egyenlet. Olyan, mint a diffúziós egyenlet, mondom, ez a játszó pajtása a hullám egyenlet. Mellesleg a Schrödinger egyenlet is egy hullám egyenlet, és mellesleg a Maxwell egyenlet kettő utolsó egyenletét összerakva kijön a hullám egyenlet, és egyébként a Maxwell ebből jött rá, hogy a fény elektromágneses hullám, mert ugye itt ez a C négyzet, ez a hullám terjedési sebessége, és akkor innen ugye a permeabilitás, a permittivitásból kijön, hogy akkor a elektromágneses hullámnak valahogy éppen 300 000 km/s kell mennie, ami pedig a fény, tehát akkor azt mondta, hogy akkor a kettő nyilván ugyanaz. Na, tehát tudományos mérnöki feladatokban ilyen egyenleteket kell megoldani, ezek az egyenletek meg ugyanolyanok, mint a diffúziós egyenlet. Csak hát kicsit másképpen kell súlyozgatni a szomszédokat. Mutatok pár példát. Tehát ugye mindenek előtt diszkretizálni kell, mert a számítógépen nem tudok végtelen sok adattal dolgozni. Ugye a teret is, mert a térváltozó szerint is differenciálni kell, meg az időt is. És ezt alapvetően két séma szerint lehet megcsinálni. Az első séma olyan, amit idáig használtunk, ezt úgy hívják, hogy Euleri megközelítés, amikor is hát az időt ugye delta t-ként léptetjük, a térben pedig fölveszek egy fix rácsot, és azt mondjuk, hogy ezen rácspontokban érdekes számomra az a változó, amit követni akarok, hőmérséklet. A másik megközelítés, a Lagrange-i, pedig azt mondja, hogy persze az időt továbbra is léptetjük, de most nem fix pontokban érdekes számomra maga a folyamat, hanem olyan pontokban, ami maga is halad az egész rendszerrel. Ugye a meteorológiai példát szoktam mondani, hogy a meteorológus úgy is megméri a hőmérsékletet, hogy lecövekeli a hőmérséklet mérőjét a megfelelő dobozába, ami ki van helyezve az ország különböző helyén, meg úgy is, hogy egy ludbalmot elenged, és a ludbalmot fújja a szél, és ez halad magával a folyamattal. Na ez a Euleri és a Lagrange-i megközelítés közötti különbség. De azt gondolkodtánk, hogy ez a Lagrange-i, ez egy marhaság, hát ez felesleges elbonyolítása az egésznek, az az igazság, hogy ez a természetes és sokkal egyszerűbb. Az F egyenlő M/A milyen megközelítés? A sebesség, gyorsulás az egy adott pontra vonatkozik, amelyik nem változik semmit, az időben nem halad? Hát a fenéket, hogy az F egyenlő M/A egy olyan tömegpontra vonatkozik, ami röpködös a térben. Tehát az ő sebessége delta t idővel később már ugye egész más pontra vonatkozik, arra pontra, ahová ő került. Ez egy Lagrange-i megközelítés. Jó. Hát vegyünk egy konkrét példát, Navier-Stokes egyenlet így néz ki. Bonyolultnak néz ki, de egyébként az F egyenlő M/A-nak a szándékos elbonyolítása. Ugye sebesség mezőnek a deriváltja, az a gyorsulás. Mi a gyorsulás? Hát a nehézségi erőtér, mondjuk G, ez ez. Ugye, hogyha nyomás különbség van, akkor abból gyorsulás, tehát erő, illetve azon keresztül gyorsulás keletkezhet. Ez pedig a súrlódás, ami ugye azt fejezi ki, hogyha mennek emberek egymás mellett, mint az 56-os felvonulásnál, hogy ugye összefogózkodtak a diák tüntetők, azért, hogy ne lehessen befurakodni közéjük. Tehát, hogy így mennek egymás mellett, és a baloldali meg a jobboldali ugyanolyan sebességgel megy, akkor, mint én, akkor ebből ugye se gyorsító, se lassító erő nem keletkezik. Akkor se keletkezik gyorsító és lassító erő, hogyha a baloldali mondjuk egyre nagyobb sebességgel megy, a jobboldali meg egyre kisebb sebességgel megy, jó, előbb-utóbb szétszakítanak, de ők az erőt, ugye gyorsító erőt kompenzálják. Akkor keletkezik csak számomra gyorsító erő, hogyha valaki jobban gyorsul az egyik oldalon, mint a másikon. Tehát ez a második deriváltal van összefüggésben, a sebességmező második deriváltjával. És ez a bonyolult kifejezés a végén pedig azt fejezi ki, hogy nem Lagrange-i megközelítést használunk, mert igazából nekem most nem egy tömegpontnak a sebessége érdekes, ami máshová került egy adott idővel később, hanem hogy ebben a pontban, ahová ugye máshonnan jött be a folyadék, mi lesz a sebesség, és ahogy egy folyadékba beleszórunk valamit, akkor azt a valamit a folyadék viszi, ugyanúgy viszi előre a saját sebességmezőjét is, ez. A második pedig azt fejezi ki, második egyenlet, hogy összenyomhatatlan folyadékba, hogyha egy térfogatba valami befolyik, akkor onnan ki is kell folynia. Tehát nem maradhat ott. Na, ugyanazt csináljuk, mint az előbb. Ami azt jelenti, hogy Euleri megközelítésben, ugye delta t-vel lépünk, egy pontban akkor elő kell állítani az új sebességvektort, meg az új nyomásvektort. Hogyan? Diszketizáljuk a jobb oldalt, és a diszketizálásnak az lesz az eredménye, ugye kivettem egy példát ebből, a divergenciát, ugye a divergencia számításához ugye egy pontban érdekes a sebesség, akkor el kell menni a régi delta t-vel későbbi időpillanatban, és annak a pontnak a környezetében megnézni a sebességeket, és azokat súlyozva összeadni. Konvolúció. Csak mások a konvolúciós együtthatók, ugye más a súlyoz, a filter kernel ugye más, de maga az algoritmus ugyanaz. Tehát itt ugye interaktíven lehet rángatni a külső erőteret is, és festéket lehet beleszórni az egészbe. És akkor hát, valami folyadékszerű, folyadékáramlásszerű dolog kiadódik. Lagrange módszer ugyanerre. Diszketizáljuk a teret tömegpontokra, ezt úgy hívjuk, hogy részecske rendszer. Tehát maga a folyadék tömegpontokból áll. Minden tömegpontnak az aktuális állapotát az mondja meg, hogy ő hol van, és mi a pillanatnyi sebessége. És minden ilyen pontnak persze van valamennyi tömege. Delta T-vel szeretném tovább léptetni ezt az egészet, akkor a következőt csináljuk. Megvizsgáljuk, hogy ennek a kiragadott pontnak a környezetében milyen más egyéb tömegpontok vannak, és azok hogyan hatnak rá. Elkezdenek társalogni ezek a pontok, tehát mennyire tér el mondjuk a sebességük. És akkor a sebességeltérés alapján meg lehet mondani, hogy milyen súrlódási erő alakul ki. Vagy a környezetben levő részecskék milyen sűrűn helyezkednek el, amiből kideríthető, hogy mekkora itt a nyomás, a nyomásból pedig erő származik. Ezt akkor minden egyes részecskére elvégezzük, minden egyes részecskére kiadódik egy eredő erő, és akkor innentől ugye azt csináljuk, mint az első kisházi feladatnál, hogy az eredő erő osztva a tömeggel az a részecske gyorsulása, sebesség, gyorsulásról delta t-vel változik delta t idő alatt, pozíció pedig sebességszer delta t-vel. Ugye megjegyzem, hogy ez az úgynevezett előre menő Euler séma, ez a lehető leggagyibb és numerikusan leginstabilabb megoldás, tehát van számos az időváltozóra sokkal pontosabban dolgozó integrálási séma, nyilván gyakorlatban azokat érdemes használni. Na ez a Lagrange módszer, meg ez a dolog nem csak folyadékra használható, hanem úgynevezett n-body rendszerek bármelyikére. Más alkalmazás, molekuláris dokkolás, számítógépes kémia. Szeretném eldönteni, hogy két anyag reagál-e egymásra, vagy sem. És ahelyett, hogy lombikba ezeket összeöntögetném, megszerzem valahogy ezeknek a molekuláris fölépítését, és a molekuláris fölépítésből pedig hát, ki lehet deríteni azt, hogy akkor melyik atom környezet, melyik szeret leadni elektront, és melyik szeret fölszedni elektront, ez középiskolás kémia tudásból is kiszedhető, tehát mi lesz ezeknek a gömböknek a töltése, tehát relatíve pozitív vagy negatív, és akkor elengedjük ezt a két rendszert, hogy az azonos töltések taszítják egymást, a ellentétes töltések vonzák egymást, és akkor hagyjuk. Hogyha ezek összeragadnak, akkor valóságban is van a kémiai reakció, hogyha pedig úgy neutrálisan elúszkálnak egymás mellett, akkor nincs. Hát egyszerű megcsinálni, mint öntögetni lombikban dolgokat. Ez a folyadékszimuláció, tehát mint a részecskék megjelenítésével. És ez ugyanaz, nyilván megnézve azt, hogy a részecskék hol vannak sűrűn, és hol változik viszonylag durván a sűrűség, és akkor az ilyen durva változáshoz tesszük a víz felületét. És a víz felületét pedig, hát ugye, hogy a törőanyagot kell, sugárkövetéssel most már meg lehet jeleníteni. Jó, hát ez azért bonyolultabb. Még nagyon gyorsan egy-két kedvenc játékszeremről ad beszéljek. Pozitron emissziós tomográfia. Alapelv. De olyan rádióaktív anyagot juttatnak ilyen esetben a szervezetbe, amelyik hát rádióaktív bomlik, és ráadásul úgy bomlik, hogy a bomlás során pozitronok keletkeznek. Vannak ilyen anyagok. Hát részecske gyorsító kell, hogy az ilyen rádióaktív anyagot elő lehessen állítani, de hát ezt meg lehet csinálni. Ugye bomlik az anyag, bomlásnál pozitron keletkezik, akkor a pozitron ugye kilökődik az atommagból, az ott elkezd sodródni, előbb-utóbb találkozik egy elektronnal, ugye ezek anti-anyag-anyag-antianyag pár, ilyen esetben azt suttogják egymásnak, hogy E egyenlő M-szer C négyzet, és mind a ketten annihilálódnak. Ugye azt szoktam mondani, hogy a Shakespeare-nek nem a Rómeó és Júliáról kellett volna írnia, ez egy sokkal ütősebb szerelmi történet, hogy vándorolnak, találkoznak egymással, és rögtön el is égnek, és midőn elégtek, ugye egyenlő M-szer C négyzet, energia keletkezik belőlük, a nyugalmi tömegük teljesen eltűnik, ez az energia két egymással teljesen ellentétes irányú foton lesz, tehát ugye, miután elégtek, ellentétes irányban is a maximális sebességgel, fénysebességgel távolodnak egymástól. Ugye, a fotonok szóródhatnak testben is, meg a detektorokban is, és ha szerencsénk van, akkor valahol ezek elnyelődnek, az elnyelődés felvillanást okoz a detektorokban, és kamerákkal figyelve ezeket a detektorokat, a felvillantást, hogyha az közel, azonos időbe következik be, akkor azt mondjuk, hogy az egy annihilációból született, tehát ebből a beütésből kéne kitalálni, hogy honnan indult ez az egész folyamat. Ugye, mert végsősorban arra vagyunk kíváncsiak, hogy ez a radioaktív anyag hol dúsult föl. Nyilván például egy radioaktív cukor olyan szövetekben dúsul föl, amely zabálja a cukrot. Tehát például rákos sejtekben is, de most olyanra is kell gondolni, hogy amikor valamilyen mentális folyamatot csinálunk, akkor az agyunk melyik része dolgozik. Mert amelyik dolgozik, az zabálja a cukrot. És ezzel ki lehet mutatni. Egyébként tényleg ilyen az egerentyű, aki ide megy be, és ez pedig az a detektormező, ez a detektormező, ami körbe van rakva. Egyébként, hát ugye el lehet képzelni, hogy ez nem olyan nagy dolog, tehát az egérnek a lyukja itt van. Egy ilyen berendezés alsó hangon 100 millió forintnál kezdődik. És viszik, mint a cukrot. Többek között azért, mert az az egér, aki ide meg bemegy, az $1000, akár több ezer dolláros tétel is lehet, egy darab. De nyilván nem a sufniba fogdossák össze őket, ugye ezek genetikai replikák, és születésüktől kezdve teljesen steril körülmények között nevelkednek. Extrákkal is árulják egyébként ezeket az egereket, nyilván mindenféle betegséggel is rendelhetők, de olyat is tudnak genetikai módosítással, hogyha adott lézersugárral megvilágítják az agyát, akkor az elkezd fluoreszkálni, és tudom én, mikrométer pontosságú méréseket lehet csinálni. És egyébként ebben az árban az is benne van, hogy az agy a koponyáját eltávolítják, hogy lehessen látni, hogy hol fluoreszkál. Na, hogy kell egy ilyet megcsinálni? Hát úgy, hogy nem tudunk semmit az elején, hogy ez a radioaktív anyag mely pontokban, milyen koncentrációban fordul elő. Tehát akkor feltételezzük, hogy a tér minden pontjában ez ugyanaz, és akkor végrehajtunk egy fizikai szimulációt, és kiszámoljuk, hogyha ez volna a koncentráció, akkor a különböző detektorpárok mit mérnének. És összehasonlítjuk a mért értékkel. Ugye soha nem fordul sajnos elő, hogy ugyanaz volna a kettő, mert hogyha ugyanaz volna, akkor elhinnénk, hogy az a feltételezés, amiből kiindultunk, az megfelel a valóságnak. Ha nem egyezik meg, akkor korrigáljuk az elképzelésünket a világról, és ezt addig ismételgetjük, amíg adott hiba határon belül a valódi mérés és a szimulált mérés megegyezik egymással. Ugye az iterációk körülbelül így néznek ki, tehát kiindulunk a majdnem semmiből, és akkor állandóan iteráljuk a szimulációt, és csökkentjük a mért és számított mérések közötti távolságot, és hát előbb-utóbb reméljük, hogy valami olyasmit kapunk, ami a valóságnak megfelelő. Itt az a kihívás, hogy az a mintapontok száma, ahol a sűrűségre kíváncsiak vagyunk. Mondjuk 512x512x512-es rácsot kell elképzelni, ez 100 millió pontnál azért több. És ilyen detektorpárok száma még 2 milliárd is, vagy milliárdos is lehet. Tehát majd CPU-n valamit bütykörészünk, az teljesen felejtős, mert soha nem fut le. Jó. Hát ezt átugrom, inkább csak utalnék arra, hogy diffúzió persze nem csak azért jó, mert a valóságban a gyakran előforduló problémáról van szó, hanem hogyha például képfeldolgozási feladatot kell megoldani, akkor arra is ráhúzható ez a modell. Tehát ilyen képfeldolgozási feladat, hogy van egy rekonstrukciós eredmény, ami nagyon zajos, tele van hibával, és ezt szeretnénk korrigálni, ugye szeretnénk a zajt eltüntetni, de anélkül, hogy a szerv határokat elmosnánk. Ugye ez egy diffúziós folyamat rendelhető, mégpedig olyan diffúziós folyamat, amely nem csupán csak elmossa a különbségeket, hanem az éleken még élesít is, és hogyha azt a G-diffúziós együtthatót megfelelően vezéreljük, akkor ez megtehető. Jó, még a végén pár egy másik irányú dolog, a Kinect, Time of Flight, meg egyéb elvű berendezések manapság nagyon népszerűek, hogy ezek olyan kamerák, amelyek arról adnak információt, hogy az a pont, aminek színét látjuk, milyen távol van. Ugye ez arra jó, hogyha egy ilyen kamerának megmutatjuk a környezetet, ez a laborunknak, illetve ez a Tóth Marci nevű kollégámnak a képe. Megmutatjuk, tehát körbevisszük, és a különböző képeket fuzionáljuk, akkor ebből ugye háromdimenziós rekonstrukciót csinálhatunk. Tehát azért van néhány probléma, itt a Tóth Ervin, ő is előlépett manökenné fejlesztőmérnökből. Így néz ki egy mélységkép videó. Hát teljesen értékel, és megállítom, mert ez a kettő együtt megy, ez a színkamerának az eredménye. Próbálom, hogy egyszerre lehessen látni. Tehát ugye itt teljesen értékelhetetlen, kisfölbontású, zajos. Ebből kellene valamilyen geometriai információt kinyerni, nyilván az borzasztó pontatlan. Ugye mit lehet csinálni? Elővesszük a RGB képet is, ami ugyan egész másról szól, ugye annak köze nincsen a távolsághoz, de olyan feltételezésekkel azért lehet élni, hogyha itt van egy él, akkor valószínűleg ott objektum határ is van, tehát a mélységképen is élnek kell lennie, illetve hogyha itt nincsen abszolút él, akkor valószínűleg a mélységképen sem nagyon fordulhat ilyen elő, és akkor ezeket az információkat össze lehet rakni, és egyrészt fölvinni ennek a mélységképnek a felbontását ugyanannyira, mint a RGB kép, és eltüntetni a zajt. Mire jó ez? Free viewpoint videó, ugye ez most mesterségesen létrehozott dolog, de hát ezt valódi kameraképekkel ugyanígy meg lehet csinálni. Ugye képzeljük el, hogy streamingként nem egy videó jön, hanem több. Tehát például három szín és mélység is. Hát az én otthon ülök a gépem előtt, és akkor jönnek ezek a streamek. Szeretném megválasztani, hogy honnan nézem ezt az egészet. Nem a háromból, mert az úgy könnyű volna, hanem akár, majdhogy nem akármilyen nézőpontból, amit ugye úgy lehet megcsinálni, hogy akkor ezek alapján rekonstruáljuk a háromdimenziós teret valós időben, tehát hogy a streaming jön, és a rekonstruált háromdimenziós teret pedig egy olyan virtuális kamerából képezzük le, amit a felhasználó otthon állítgat. Tehát ebből. Hát ilyen képek nincsenek ezek között. Hát, ugye azt is mutatja, hogy szét lehet választani a mozgó, a háttér objektumokat. Jó, persze korlátok vannak, nem lehet benézni a kislány szoknyája alá, abban az esetben, hogy az egyik képen se szerepel, mert hát ugye semmiből nem lehet információt csinálni, de egész jó hatásfokkal ez a dolog megoldható. És akkor átadnám a kollégának még a szót.
Ja,
figyelj most.
Napot kívánok! Köszönöm szépen a lehetőséget, Városi Tamás és a 3D számítógépes geometriáról szeretnék önöknek mesélni. Ezt szóval tesszük. Hallják, amit mondok? Többé-kevésbé. Tehát a 3D számítógépes geometria az IIT-nek az egyik kedvelt oktatási és kutatási témája, és azt gondoltam, hogy egy picit mesélek önöknek. Nem hoztam egyenleteket, nem hoztam bonyolult algoritmusokat, viszont hoztam egy csomó képet. Tehát 3D-s digitális modelleket szeretnénk csinálni, mesélni fogok 3D számítógépes geometri tervezésről, digitális alakzatrekonstrukcióról, mérésről, nyomtatásról. Itt tulajdonképpen két paradigma van, hogyan is lehet 3D-s digitális modelleket létrehozni. Az egyik a számítógéppel segített geometri tervezés, ahol mindig valamilyen koncepcióból indulunk el, van valamilyen specifikáció, végrehajtunk tervezési lépéseket, és keletkezik egy 3D-s digitális modell. A másik paradigma az a rekonstrukció. Van egy ponthalmazunk, nem tudjuk, hogy mi a modell, de vannak rekonstrukciós módszerek, lemérjük a fizikai objektumot, végrehajtjuk a rekonstrukciós lépéseket, és így jön létre egy digitális modell. Most ez a tématerület, ez magába foglalja a különböző digitális reprezentációkat, különböző algoritmusokat, amelyek ezeken a reprezentációkon operálnak, és aztán nagyon sok alkalmazás van, tervezés, gyártás, megjelenítés, különböző számítások, virtuális valóság, és így tovább. Nagyon gyorsan, mik ezek a reprezentációk? Nagy-nagy ponthalmazok, nagy mesek, háromszöghálók, aztán görbehálók, görbehálózatok, felületek, komplex felületek, és aztán vannak tömör és merev testek. Hát itt az az érdekesség, hogy hogyan lehet az egyik reprezentációt átalakítani a másik. Mielőtt tovább megyünk, érdemes egy picit beszélni arról, hogy egyáltalán a körülöttünk levő objektumokat, legyenek azok tárgyak vagy szinterek, hogyan érdemes osztályozni. Ugye kezdenénk az organikus felületekkel, mondjuk azok a felületek, amelyeket valamilyen módon a természet hozott létre. Aztán a második osztály a művészek, az emberi alkotók által létrehozott alkotások, és tulajdonképpen a harmadik osztály, ami igazán foglalkoztat bennünket, az, hogy mérnökök által tervezünk tárgyakat, ahol bizonyos funkcionális és esztétikai követelmények vannak, amit ezeknek a tárgyaknak ki kell elégíteniük. Na most itt van egy érdekesség, hogy nagyon sok olyan tárgy van, amelyeket szabályos felületek határolnak, tehát szabályos felület, sík, henger, gömb, ilyesmi, és aztán nagyon sok olyan objektum van, amelyeket úgynevezett szabadformájú felületek határolnak, ezeket a szabadformájú felületeket nem lehet leírni síkokkal, hengerekkel, ezek sokkal komplexebbek. Ezek az úgynevezett szép tárgyak, hát akár merre megyünk, lehetnek ezek háztartási tárgyak, vagy turbinalapátok, vagy autókarosszéria. Ezeket az objektumokat mind szabadformájú felületek határolják, és ezeknek a matematikája, illetve az ezekkel kapcsolatos számítások tulajdonképpen az érdeklődésünk fókuszában vannak. Most egy picit beszéljünk először a számítógéppel segített tervezésről. Itt vannak alapkérdések, tehát egyáltalán hogyan lehet komplex geometriai formákat létrehozni, tervezni. Mindjárt mutatok képeket. Aztán milyen görbéket és felületeket kell definiálni, hogyan lehet ezeket módosítani, tovább szerkeszteni. Mit jelent az, hogy szabályos, mit jelent az, hogy szabadformájú, mit jelent az, hogy szép. Milyen alapon mondjuk azt, hogy egy felület szép, mondjuk egy autókarosszéria szépen csillog, vagy egy autókarosszéria rusina. Ennek vannak mindenféle kritériumai. Mutatok néhány szlájdot, hogy egyáltalán milyen módszerek vannak arra, hogy felületeket például létrehozzunk. Felületeket létre lehet hozni kontrollpoligonok segítségével, mert azt jelenti, hogy vannak bizonyos segédpontok, ezeket a segédpontokat mozgatjuk, és a mozgatás által deformálódik egy nagyon bonyolult felület, tehát ja, itt lehet látni ezt az autókarosszériát, ez több ilyen úgynevezett négyoldalú biparametrikus szabadformájú felület segítségével jött létre. Aztán van egy másik paradigma, például definiálhatunk úgy bonyolult objektumokat, tárgyakat, hogy azt mondjuk, hogy definiáljunk egy görbehálót. Képzeljenek egy görbehálót a térben, és képzeljék el azt, hogy ez a görbeháló kifeszít egy szép felületet. Megint. Mit is jelent az, hogy szép? Mit is jelent az, hogy ezek a felületek szépen kapcsolódnak egymáshoz? És így tovább. Számtalan alapvető kérdés van, itt lehet látni egy példát, egy görbeháló kifeszített egy forma tervezett autót. Ez is egy példa, a görbehálókból indulunk ki, a görbehálók alapján van egy adott matematikai paradigma, amely alapján ilyen szép, sima felületeket lehet létrehozni. Egy másik példa, akár arcokat vagy testeket is lehet a görbehálós modellezéssel létrehozni. Egy másik paradigma, amit feltétlenül nagyon jól ismernek, a rekurzív felosztás, gondolom tanultak is itt az órán. A rekurzív felosztásnak az a lényege, hogy van egy poléder, a polédert elkezdjük finomítani. Finomítjuk, egyre több és egyre több lapja lesz, és ez a finomítás egy szép felülethez vezet, ugye az animációs ipar, tehát ezt ismerik nyilvánvalóan, ugye a dinókat mind így csinálják, a subdivisionon, tehát a rekurzív felosztáson alapszik. Itt nagyon sok érdekes matematikai és modellezési kérdés van, hát hogyan kell ezeket a polédereket létrehozni, milyen szabályok alapján finomítjuk, és így tovább. Tehát ez is egy nagyon érdekes geometria megadás. Most lépjünk egy picit tovább, beszéljünk a digitális alakzatrekonstrukcióról. Tehát még egyszer hangsúlyozni szeretném, a tervezésnél koncepciónk van, dokumentációnk van, tervezési lépések vannak, és abból keletkezik a digitális modell. Digitális alakzatrekonstrukciónál nem tudjuk igazán, hogy mit fogunk előállítani. Van egy nagyon nagy ponthalmazunk, a nagyon nagy ponthalmazt mérjük, és a rekonstrukciós lépések alapján próbáljuk a digitális modellt létrehozni. Itt is vannak alapkérdések. Hogyan lehet a valós világ tárgyait beszkennelni? Hogyan lehet kitalálni azt, hogy mi volt az eredeti tervezői szándék? Hát akarunk építeni egy digitális modellt, de nem tudjuk, hogy mi volt eredetileg, csak azt a sok milliós ponthalmazt látjuk magunk előtt. Hogyan lehet ezeket a modelleket tökéletesíteni? És hogyan lehet többek között ezeket a rekonstruált modelleket legyártani, kinyomtatni. Megint hadd mutassak néhány példát. Minden esetben a dolog lényege az, hogy nem létezik a digitális modell, de van egy mért ponthalmaz, és valamilyen módon elő akarjuk állítani a digitális modell. Mérnöki alkalmazások. Amit itt látnak, egy autó karosszérű, egy gipsz modell, nem létezik tervezett modell, de elő akarunk állítani egy olyan modellt, amit egy CAD rendszer be tud fogadni. Tehát nincsen gyártási dokumentációnk, vagy esetleg egy alkatrész olyan, amit nem tervező rendszerekkel állítottak elő. Következő terület, orvosi alkalmazások. Itt egyéni felületek vannak. Mindenkinek más a térprotézise, a fogsora, és így tovább. Ezeket a felületeket szkennelni kell, és a szkennelés alapján idézőjelbe testre kell szabni. Egy művégtagot illeszteni kell, egy fogsort illeszteni kell, egy fülbe vagy egy halókészüléket illeszteni kell, és így tovább. Következő alkalmazás, kulturális örökség megőrzése. Ez a Geomagic nevű amerikai cég, ezeknek dolgoztam jó pár évet. Egy nagyon szép példája volt a digitális rekonstrukciónak, amikor 2001-ben lebombázták a World Trade Center-t, aggódtak, hogy a szabadságszobrot is esetleg egy terrortámadás éri, és akkor úgy döntöttek, hogy leszkennelik a szabadságszobrot, a szkennelés alapján létrehoztak digitális modellt, és ezáltal biztosítva volt, hogyha esetleg valamilyen balszerencsés támadás történne, akkor ezt a szobrot rekonstruálni lehet. Következő alkalmazás, minőségellenőrzés. Képzeljék el, hogy van egy digitális modellünk, és azt valahogy legyártották. És arra vagyunk kíváncsiak, hogy ez a legyártott modell és a referencia modell hogyan viszonyulnak egymáshoz. Megint arról van szó, hogy ponthalmaz és egy definiált számítógépes geometriát kell összevetni. Egy másik példa, ami szintén a Geomagic-től jött, hogy itt is van egy referencia modell, az űrsiklónak a hőálló csempéit akarták vizsgálni, hogy nem történt-e valami sérülés. Ugye volt ez a szörnyű baleset, biztos emlékeznek rá. Van egy referencia modell, leszkennelik az űrsiklónak a hőálló csempét a Földön, Amikor fenn van az űrállomáson, akkor pedig leszkennelik, hogy nem történt-e valami sérülés. Ha valami sérülés történt, ki tudják javítani az űrben. Tehát ez is egy olyan jellegű alkalmazás, ahol ponthalmazok alapján, egy referencia modellel való összevetés alapján döntünk. Egy szlájd a mérés technikáról. Ez egy hihetetlen gazdag terület. Nagyon sok módon lehet térbeli pontokat, mélységinformációt összegyűjteni. Szirmai tanár úr is említette, nagyon sokszor nem csak a mélységinformáció érdekel minket, hanem a textúra értékek, és különböző fizikai elvek vannak, hogy hogyan is lehet nagy ponthalmazok adatait begyűjteni. Itt vannak hagyományos koordináta mérőberendezések, különböző repülési időt, repülési fényimpulzusokat, vagy azok eltolódását mérő módszerek, struktúrált fénymintázatok, fotogrammetria, amikor fényképek vagy fényképsorozatok alapján lehet mélységinformációt összegyűjteni, és a volumetrikus adatgyűjtés is egyre inkább előtérbe kerül. Néhány képet mutatok, például épületek adatainak a begyűjtése, vagy második kép mutatja, egy lézer csíkot vetítünk az objektumra, és ezáltal próbáljuk az adatokat begyűjteni. Aztán vannak olyan módszerek, amelyek egy ilyen struktúrált fénymintázatot vetítenek az objektumra, és annak a torzulásából próbálják a mélységinformációt megszerezni. És mostanság egyre inkább az iparban is elkezdték használni a CT technológiát, tehát volumetrikus információt próbálnak szerezni, nem csak azt, amit látni tudunk, vagy amire a szkenner rá tud látni, hanem a tárgyaknak a belsejét is mérni tudjuk. Nagyon gyorsan a nyomtatásról, hát ugye ez is egy olyan dolog, amit állandóan néznek, olvasnak, ez egy fantasztikus technológia, és nagyon sok olyan vonatkozása van, ahol a hagyományos gyártási technológiák, legyen szó forgácsolásról, vagy fröccsöntésről, vagy akármi, ezek többet tudnak. 3D printelés segítségével többet lehet megvalósítani. Most ez egy additív megmunkálási technológia, ezt is tudják, de arról van szó, hogy egymásra épülnek rétegek, a I plusz egyedik réteg ugye az I-edikre ragad, és ezáltal, ezek nagyon vékony rétegek, ezáltal jönnek létre az objektumok. Persze ez egy bonyolult dolog, hogy mindig mindennek legyen alátámasztása, ne deformálódjon és így tovább. Mondjuk ez az ábra mutatja, hogy hogyan keletkeznek a rétegek. És gondolom ezt is hallották, hogy 3D nyomtatásnak nagyon sok alkalmazása van. Művészetek, divat, természetesen mérnöki alkalmazások, természetesen orvostudomány, ilyen-olyan, amolyan protézisek, és most már olyan anyagok is léteznek, hogy tulajdonképpen fémport, tehát fémporból összetudnak égetni nagyon komoly mechanikai alkatrészeket, mintha forgácsolnák. Szóval ez egy nagyon, nagyon izgalmas technológia, és természetesen ezzel kapcsolatban is nagyon sok érdekes geometriai probléma adódik. Hát összefoglalnám, amit elmeséltem. Tehát ez a tématerület háromdimenziós digitális modellekkel foglalkozik, pontfelhőkkel, poligonhálókkal, görbékkel, felületekkel, szilárdtestekkel. Ami foglalkoztat minket, az a reprezentáció. Ez részben matematikai egyenleteket jelent, részben elég bonyolult adatstruktúrákat. Aztán nagyon fontos algoritmusokkal foglalkozunk, numerikus módszereket alkalmazunk, és aztán van végtelen sok alkalmazás, akár milyen irányba tekintenek a világban, valahol bele szaladnak a 3D digitális geometria alkalmazásába. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Nem tudom, esetleg van gyors kérdés, vagy hogy nem, azt sem tudom, mennyire van még időnk, Laci, hogy necces. Jó, ha valakit érdekel ez a tématerület, akkor, és azon gondolkozik, hogy esetleg önálló labort vagy diplomatervet nyit ebbe a témába, meg tudnak keresni. Itt vagyok a szomszéd épületben, és szívesen látom magukat. Jó, köszönöm szépen.